Kedves testvérek, az igehirdetés alapigéjét a zsidókhoz írt levél 4. részének 14. versétől fogom olvasni. Fennállva hallgassa meg a gyülekezetet. A zsidókhoz írt levél 4. rész 14. versétől egészen a 16. vers végéig terjedő ige szakaszt a jelen helyen ezt olvashatjuk. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Eddig olvastuk Isten igéjét, imádkozzunk. Menj, édesatyám, küldj onnan felülről üzenetet számunkra. Amen. Foglalnak helyet a testvérek. Az elmúlt vasárnap igei üzenetének centrumában ez a két szó állt, közöttetek és bennetek. Jézus Krisztus országa, amely nem evés és nem ivás, hanem Szentlélek általi öröm, hanem mennyei erő és a lélek vezetése az életünkbe. Ma pedig néhány gondolatot szeretnék bátorításképpen megosztani veletek úrvacsora előtt is, meg úgy általában az zarándok útunk elején, közepén és végén, hogy ki a mi főpapunk. 2000 évvel ezelőtt is, különösen a zsidó származású és a zsidó hitben nevelkedett testvérekben felmerült a kérdés, ki a mi főpapunk, amikor ezek az emberek gyermekként jártak akár a jeruzsálemi templomba, akár azokban a városokban, ahol legalább 10 férfi volt, lehetett zsinagógát építeni, és a diaszpórában élő, mint egy 5,5 millió zsidó zsinagógákban élte meg a hitét, akkor is tudták minden esztendőben, hogy ki Jeruzsálemben a főpap. És a főpapnak nem csak az volt a szerepe, hogy egyszer egy évben áldozati, véráldozati ajándékot mutasson be Istennek a nép összes bűnéért, és utána kijöve a szentek szentjéből és kijöve a templomból odaálljon a nép elé, mekintse őket is vérrel, és azt mondja, hogy megbocsátattak a te bűneitek, menjetek el, és többé ne vétkezzetek, hanem a főpapnak voltak olyan szolgálatai is, hogy például igazságot tett peres ügyekben, hogy Isten káromlás miatt elítélhetett embereket. És természetesen Jézus Krisztus korában és az azt követő apostoli időkben, mint egy 40 esztendeig a római uralkodó is bele-bele szólhatott ezekbe az ítéletekbe. De minden zsidó tudta, hogy ki a mi főpapunk. A Bibliából is ismerünk néhányat, akár név szerint is. Tessenek csak Kajafásra, Sándorra, Jánosra, vagy éppen a többi főpapra gondolni. És ugyanakkor, amikor a zsidó háttérben nevelkedett, és a zsidó vallásból a Krisztus Jézus evangélium a hirdetése által megtért emberek Jézus Krisztust választják, akkor fölteszik az akkori presbitereknek, diakónusoknak és episzkoposzoknak a kérdést. Most ki a mi főpapunk? Ti vagytok a presbiterek, ti vagytok az episzkoposzok, ti vagytok a diakónusok, ti vagytok az apostolok, de ki a mi főpapunk? És jön a válasz, ebben az igehirdetésben is jön a válasz, hiszen a zsidókhoz írt levél az egy igehirdetés, nagyon érdekes 13 részből áll, és a végén azt mondja, és aztán azt írja, hogy röviden írtam nektek. Hát tessenek egyszer otthon elolvasni. És főleg, hogyha ezt elolvasták és még magyarázták is, akkor nagyon relatív ez a röviden írtam nektek. Nos, kedves testvérek, jön a válasz, és a válasz bátorító. És a válasz nekünk is szól, 2000 évvel később. Ha azt kérdezett, van Isten országába vezető úton valaki, aki nekem személyesen a papom, nekem személyesen a főpapom lehet, akkor Isten igéje azt mondja, igen, van. Nem más, mint a feltámadt Krisztus, nem más, mint az a Jézus, aki ott van az Atyaisten jobbján. És aki a jobbján van az Atyának, az egy szimbólum. Aki a jobbján van, azé a hatalom. És Pál apostol az Efézusi levél első részében, a 20., 21., 22. versben ki is fejti, hogy Isten hatalma támasztotta fel az ő fiát Jézus. Isten ereje vitte föl a mennyekbe, és Jézus Krisztus feltámadott dicsőséges és romolhatatlan testben van ott, és ő az, aki egyedüli közben járunk, ő az, aki küldi Isten szent lelkét, és ő az, aki a zarándoklásunkban, ami a születésünk és az újjászületésünktől tart, egész addig, amíg ebből a világból át nem lépünk abba a világba. Ő az, aki erőt ad ehhez. És aztán a levél írója többször is, több helyen is, a 10. részben, a 3. részben beszél erről a főpapról. Kedves testvérek, van tehát főpapunk. Nem is akármilyen. De miért? Miért van főpapunk? Mi a célja ezzel Istennek, hogy pappá szenteli az ő fiát, Jézus Krisztust? Nos, azért, mert szeretne ebben a világban is valamilyen szakrálisat adni nekünk. Hogy ne csak profán életünk legyen, hanem legyen hit életünk. Az a célunk, testvérek, amikor az evangélium hirdetését meghalljuk, amikor döntünk Jézus Krisztus mellett, az a célunk, hogy bemehessünk Isten országába. Ez a célotok nektek is. Ez a célunk. Hogy bemehessünk Isten országába, amiről csak két jelzőt hadd említsek. Örök és boldog. Ezek szimpatikus közvetítő szavak. A boldogság érzéseit a Földön is nagyon jó, csak nem tart örökké. Szeretjük a szépet, de mulandó a szépség. És Isten azt üzeni, az Ószövetségen át az Új Szövetségig, és az Új Szövetségen át egészen napjainkig, hogy van örök és boldog hajlék. Legyen ez a célod. És ha ez a célod, akkor ezt a hit megélésén keresztül tudod gyakorolni. Általános iskolás koromban, hogyha valamit elfelejtettem, akkor a magyar tanárnőnk, Gyenes Károlynénak hívták, soha nem engedte, hogy azt mondjuk, hogy tanárnő, azt hittem, hogy ma nem lesz magyar óra. És felém különösen is mély hangsúllyal közölte, hogy hinni a... Úgy látszik, titeket is tanított. Igen, mindig ezt mondta, hogy hinni a templomba kell. És már akkor is olyan 10, 11, 12 évesen, bár nem voltam hívő ember, nem jutottam még hitre, a szüleimen keresztül természetesen mentem imaházba, bizonyos értelemben szerettem a gyülekezet közösségébe lenni, különösen vasárnapi iskolán szerettem lenni, de mégis úgy fájt a szívemnek, hogy csak a templomba kell hinni. Én úgy tapasztaltam, hogy a szüleim, nagyszüleim, mások a gyülekezetből, ők a templom falain kívül is hisznek. Miért mondja ezt? Nos, kedves testvérek, valóban így van, nem csak a templomba kell hinni. A hitünket meg kell élni. És ebben segít az élő Úr, ebben segít a fiú Jézus Krisztus, hogy egy főpap vezessen bennünket. És mit ír a zsidókhoz írt levél 10. rész 21. vers? Nagy főpapunk van, a van szón van a hangsúly, a lét igén van a hangsúly, Isten háza felett, nagyon érdekes kifejezés, csak itt szerepel a Szentírásban, Isten háza felett, járuljunk oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, és testét megmosták tiszta vízzel. És kedves testvérek, úrvacsorakor a kenyér és a pohár vétele előtt, milyen jó ez az üzenet, milyen jó ez a felszólítás, teljes hittel, igaz szívvel, mint akik önvizsgálatot tartva el tudják mondani, Jézus Krisztus vére megtisztított engem is a gonosz lelkiismerettől, és már megmostak tiszta vízzel, hitvalló keresztségben részesültem. És kér néhány dolgot, két dolgot, és még egy krisztusi jelzőt is említ itt a Szentírás. Ez a két dolog, az egyik. Ha van főpapod, ha van hited, akkor valld meg a hitet. Az, hogy ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, ezt jelenti. Ragaszkodj ehhez a hithez, minden körülmények között, és ezekben az időkben, a zsidókhoz írt levél a 60-as években keletkezik, ezekben az időkben már 6. éve Néró a császár, ezekben az időkben fogják majd kivégezni néhány évvel később Péter apostolt, Pál apostolt, és ezekben az időkben óriási keresztjén üldözés történik a Római Birodalom területén. És bizony, sokan elgondolkodnak azon, hogy ahhoz, hogy életben maradjak, hátrébb kell lépni. A kereszténységből vissza kell lépni a zsidó vallásba, mert azt éppen nem üldözik, hiszen Néró feleségei zsidó származású. És jön az ige hirdető, jön a főpap Jézus, és azt mondja, hogy ne lép vissza, hanem valld meg bátran a te hitedet. És kedves testvérek, feljegyzik a korai római tudósítók, történészek, hogy igen, sokan hisznek a názáreti Jézus nevében, és sokan a haláluk pillanatában sem tagadják meg őt. Mártírokká lesznek inkább. Most, kedves testvérek, mi most nem abban a szituációban élünk, hogy bármelyikünk is itt Magyarországon, vagy Kelet-Közép-Európában mártír legyen. De jöhet még olyan korszak, megengedheti Isten akár ezt is, tessenek csak elolvasni a Jelenések könyvét, vagy éppen Lukács 21-et, vagy Máté 24-et, ahol Jézus az utolsó időkről beszél. Hát sehol nem azt mondja, hogy ő akkor is úgy fog visszajönni, hogy mindenki boldog lesz, aki keresztjén lesz. Sőt, inkább arról beszél, gyűlölni fognak benneteket, inkább arról beszél, üldözni fognak benneteket. Az én nevemért bíróságok elé hurcolnak, megbélyegeznek titeket, sőt, egyeseket meg fognak ölni. De az evangéliumot hirdetik az egész föld kereksége. És kedves testvérek, hogy lássuk, ne csak higgyük, hogy lássuk, hát nem kell nagyon-nagyon messzire menni, hogy rádöbbenjünk, keresztény testvéreink nincsenek sok országban biztonságban. És kedves testvérek, jön Isten üzenete, és az a kérése, valld meg a te hitedet. Valld meg mindazt, amit tudsz Jézusról. De azt is tartalmazza ez az igevers, hogy a te életed is, úgy némán is, minden beszéd nélkül, mutassa be Jézus Krisztust, ragaszkodj hozzá. Aztán a másik kérés, hogy járulj hozzá bizalommal. Kihez? Na ahhoz a főpaphoz, aki teljesen más, mint az emberi főpapok. Egyrészt ő örök, másrészt ő egyszeri áldozattal bemutatta előtte is, alatta is, és utána is az összes ember bűnéért a békéltető bűn áldozatot. Harmadszor pedig egy teljesen új kategóriát hoz be a zsidókhoz írt levél szerzője, azt mondja, hogy ez a főpap szemben az emberi főpapokkal, akik inkább csak ítélkeztek, nos ez a főpap megindul a mi erőtlenségeinken. És ez a megindul kifejezés azt jelenti, hogy együtt érez. Az érez velünk együtt, testvérek, aki emberré lett, kísértéseket szenvedett, de nem követett el semmi bűnt. Ő az egyedüli teljesen tiszta, ő az egyedüli tökéletes, ő az egyedüli szeplőtlen, így is hívja a zsidókhoz írt levél, ő az egyedüli. És hogyha van egy ilyen főpapunk, aki együtt érez velünk, aki lehajló szeretettel karol föl, akkor ez bátorító lehet, mert mi nem vagyunk se tökéletesek, sem pedig szeplőtlenek, sem teljesen tiszták. Vannak eleséseink, vannak bűneink, van, amikor eltévedünk, sőt elbukunk. És ez a főpap a kegyelem trónusán ül. Óriási kifejezés ez. Kedves testvérek, Jézus kora előtt pár száz évvel, amikor a perzsák uralták a termékeny félhold területét, és Babilonban, Susánban, Ninivében óriási várakat, óriási palotákat építettek, akkor legtöbb esetben a perzsa uralkodó 40-50-60 méter hosszú márvány teremben állította föl a trónját. És aki elé ment, annak 20 méterrel a trón előtt le kellett hasalni a földre, és hason csúszva mehetett halló távolságba az uralkodóhoz. Hát ez nem a kegyelem trónusa volt. A római császárok is megközelíthetetlenek voltak az egyszerű emberek felé. És kedves testvérek, jön az Atyaisten igéje, jön a fiú szeretete, és azt mondja, hogy együtt érzek veled, szeretlek, szeretnélek megmenteni, szeretnélek meggyógyítani és megszabadítani a bűnterhétől, és jöhetsz hozzám. Ez a felszólítás, járulj hozzá, a kegyelem trónusához, most megteheted. De ugyanakkor azt is tudjuk, és ezt azért zárójelbe elmondom a testvéreknek, hogy egyszer mindannyiunknak meg kell jelennie a Krisztus ítélőszéke előtt. De az egyszer lesz. Most ez a lehetősége minden embernek, hívőnek is és hitetlennek is, hogy az együttérző főpaphoz, Jézus Krisztushoz mehessen. És még valami, azt mondja, gyere akkor, ha segítségre van szükséged. Kedves testvérek, sokszor elolvastam ezt az egy mondatot, amikor segítségre van szükséged, és mindig azt kellett megállapítanom, Uram, hát melyik nap az, amikor nincs szükségem a te segítségedre? Igaz? Ti is így hiszitek? Uram, minden nap szükségem van a segítségedre. És Jézus, a főpap, hív bennünket. Most is hív. Este is hív. Holnap is hív. Járulj a kegyelem trónusához, hogy letehesd a bűneidet, hogy szabad lehess. Járulj a kegyelem trónusához, hogy ne ítéletet vegyél magadhoz néhány perc múlva, amikor veszed a kenyeret és iszod a kehelyt, hanem megerősítő hitet. Testvérek, a zsidókhoz írt levél két mondatban a lényeget is kiemeli. Az első mondat, a 8. rész első verse. Az elmondottakban pedig az a legfontosabb, hogy olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben. Ez az egyik. A másik pedig a 12. rész 14. verse. Akkor tehát törekedjünk mindenki iránt békességre és a szent életre, amelyek nélkül senki sem látja meg az Urat. Éljünk így. Amen.